Bizonyos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentőmellény használata. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 16 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Hetedik rész.
Szeptember elején Szótadészt meglátogatta a családja. Szótadész két görög barátjával együtt Urit is bemutatta nekik. Uri megdöbbent, amikor Szótadész húgát meglátta. Ilyen szép lányt elképzelni se tudott volna. Magas volt, sudár, hosszú combú, egyenes tartású, derekáig érő szőke haja hullámos, a szeme kék, nem volt kifestve sem a szemöldöke, sem a szemhéja, sem a szája, semmi, amit az egyiptomi nők imádtak kipingálni. Minden gyönyörű volt rajta egyenként. Az összhatás azonban még szebb. Szótadész görög barátai is elnémultak. A lány elpirult, és a zavart oldandó hamar visszavonult. Szótadésznak kínos volt a dolog, nem tudta előre, hogy a húga is Alexandriába érkezik. Uri úgy látta, a barátja nem rajong a szépséges húgáért túlságosan. Miután a család elutazott, Uri ismét megkérdezte, miért nem szeretik az egyiptomi görögök az alexandriai zsidókat. Túl sokan vagytok a világon, mondta Szótadész borúsan. Legalább annyian, mint a latinok, de belőletek még Perzsiában is sok van, és az ő révükön elhalásszátok előlünk a kínai és indiai kereskedelmet. Más kifogás nincs, érdeklődött Uri. Szótadész a vállát vonogatta, nem hiszem, mondta, olyan mindegy, ki hány istent tartozik tisztelni. Kis tűnődés után hozzátette, ha nagyon különböznétek tőlünk, jobb lenne talán, de hát pont olyanok vagytok, mint mi. Ez a baj. Már csak néhány nap volt hátra a tanításig, amikor az egyik diáktársuk, Hedülosz, kibérelte a piactér legnagyobb vendéglőjét, az Elefántot. Az Elefánt arról volt nevezetes, hogy ócskapadok és rozoga ingatagasztalok álltak a három fallal körülvett kert egyenetlen gödrösre kitaposott földjén. Az edények ócskák voltak, a kanalak és a kések görbék és csorbák, és ott helyben a pincében főzték a legjobb sört Alexandriában. Az árpa és a komló átható szaga a piasztér legtávolabb zugába is beette magát. Az Elefánt negyedik fala helyén csörgedezett, az egyik kanál is abba lehetett húgyozni és hányni. Infernális hely volt, és épp igen divatos a gazdagok körében. 21 néhány diák és másfél tucat tanár számára kivenni egy teljes estére a legalább fél ezer ember vendéglátására alkalmas vendéglőt egész vagyomba kerülhetett. Hedülosz nem tűnt ki a tanulásban, és a családjáról nem hírlett, hogy különösebben gazdag lenne. Uri nem értette, honnét van ennyi pénze. Perzsa lett, mondta Szótadész megvetően. Elmagyarázta, az válik perzsává Alexandriában, aki úgy vesz fel kölcsönt, hogy az adósságlevél záradékába odaírja, perzsa polgárrá vált. A hitelező nem hajthatja be a kölcsönt és a kamatait alexandriai polgáron bármikor, s főleg akkor nem, ha az adós valamelyik szentélybe vonul, ez zsidó imaház is lehet, mert a menedék jog minden szentélyre és minden oda menekültre vonatkozik, kivéve a perzsákat. Aki egy adósságlevélre odaírja, hogy perzsa lett, azon az adósságot bármikor és bármilyen eszközzel be lehet hajtani. Ezt a szokásjogot Alexandriában mindenki betartja, s noha nincs írásban rögzítve, a bírák is elismerik. Hülye ez a Hedulosz, vélekedett Szótadész, így akar bevágódni nálunk. És ment oldalán Urival, hogy Hedulosz pénzén nagyot lakmározzék. Hedulosz a hosszú asztal végén trónolt, megdicsőülve a családja társaságában. Ott volt az apja, az anyja és néhány öccse is. Egy soros halászhajókat gyártott az apa, és Uri úgy látta, Hedulosz egész családja boldog. Irtóztató traktában részesültek, és rengeteget ittak. A tanárok kurjongatva énekeltek, a zenészek fáradhatatlanul húzták, fújták és ütötték. Hajnaltájt érkezett egy gyanús társaság élükön valamilyen lampó valakiről. Azt mondták, bírósági jegyző, és nagyon gazdag. Ők is bőven kaptak az ételből és italból, és Hedulosz lampó mellé térdelve azt hajtogatta, te vagy a miénk, te vagy a miénk. Hedulosz apja nem háborodott fel, sőt, görög módra megáldotta őket. Mondták a társak később, amikor kijózanodtak, hogy ügyes ember ez a lampó. A bírák ugyanis mindig elfelejtik, mi is hangzott el a tárgyaláson, és lampó jegyzőként azt ír be utólag, amit akar. Megmásítja tehát a jegyzőkönyveket lampó, akit emiatt papíruszvezérnek és tollgyilkosnak neveznek. Ennek kedvez, annak a kárára hamisít, és a feledékeny bírák alá firkantják a nevüket. Érdemes hát megkenni lampót, ha a peres ügyében nem akar rosszul járni az ember. Messzire nyúlik lampó keze. De az mégse lenne jó, ha a gimnázium igazgatói tisztét elnyerné, ugyanis hírlik, erre vágyik. Uri hüledezett. Emlékezett rá, hogy a lakoma elején Iszidórosz még ott volt, de amikor lampó megérkezett, már nem. Tartsa meg az örökké való Iszidóroszt a gimnázium élén még soká. A zsidó új év egyszerűen zajlott. Sófár hirdette meg, és egész nap zenéltek és táncoltak a bazilikában és a környékén. Aztán kivonultak a Fárosz szigetre. Méltóság teljes lassú séta volt ez, végig a kikötőn, demonstratív séta, legalább 200 000 zsidó vett részt benne. A görögök bámulták őket, amerre elhaladtak, nem éppen barátságosan, de azért némán. Fuvolák, kürtök, sok húrú hangszerek kísérték a tömegvonulását, amelyhez más imaházakból is csatlakoztak zsidók. És a félsziget túlsó végén a zsidó csillagvizsgálónál tülekedve, egymás lögdösve tárgyakat dobáltak be a tengerbe. Előző évi bűneik hordozóit, s immár megtisztulva, újabb bűnökre alkalmasan, boldogan tértek vissza a városba. Uri egy olcsó agyagvázát vett magának erre az alkalomra, azt dobta a tengerbe. Különös, de úgy érezte, valóban megtisztult a lelke. Néhány héttel az ünnepeket követően izgalom támadt a zsidó Alexandriában. Agrippa börtönbe került. Nem történhetett ez 11 napnál régebben, mert 9 nap alatt Alexandriába ér Rómából bármi hír. Még akkor is, ha a titokzatos elzárt Capri szigetén történik, ahol a világ ura a római császár él, és ahonnét a hírt a kémek először Rómába viszik meg. Agrippát Tiberius börtönbe vettette. A kegyencét, a barátját, az ifjú Gemellus és a Germanicus Figaius nevelőjét. Állítólag azért, mert egy beszélgetés alkalmával azt mondta volna, hogy Tiberius napjai meg vannak számlálva, és ezt egy szolga jelentette a császárnak. Philo le volt sújtva. Tia nem vonta kétségbe, hogy Agrippa börtönbe került, csak az indoklását nem tudta elfogadni. Lehetetlen, mondta meggyőződése, hogy egy szolga jelenlétében Agrippa ilyesmit mondjon. Gondolhatja, gondolja is, de ki nem mondhatja? És nyilván ki sem mondta, akkor se, ha tökrészeg. Szerintem Tiberius elrejtette Agrippát. Talán orgyilkosoktól félti. Uri úgy vélte, egyeduralkodó zsarnokok szoktak értelmetlenül cselekedni, hiszen senki sincs, aki kontrollálni merni őket. Hivatkozott ismert jeles történetírók leírásaira a hasonló ügyekben. Tia a fejét rázta, a történetírók szükségszerűnek tüntetnek fel minden megtörtént eseményt, mintha nem történhetett volna helyettük bármi más. Miért záratta Agrippát börtönbe a császár? Ha valóban megharagszik rá, vakkant egyet, és Agrippát ledöfik. Ám ha Agrippa börtönben van, akkor él. Akkor Tiberius nem vakkantott oda senkinek, pedig számos gyilkosságra vehető egyén tartózkodik körülötte. Capri szigetén nincs is börtön. Külön az ő részére létesítettek egyet ne talán. Uri elismerte, hogy Tia érvelése logikus. A börtön, vélekedett Tia, a túlélés helye is. Odakint válogatás nélkül öldökölnek majd, mihelyt a császár halálát közhírré teszik. De a gyilkosok épp a börtönbe nem juthatnak be, elállják a kaput az őrök. Akit másoktól és önmagától meg akarsz óvni, juttasd börtönbe ideje korán. Éles ellentétben állt Tia okfejtése Alexander és Philo vélekedésével, akik a hír hallatán őszintén kétségbe estek. Főtanácsnokaikat a palotába hívták, és zárt ajtók mögött hosszasan egyeztettek velük. Marcus az üggyel kapcsolatban érett politikusként nem nyilvánított véleményt. Egyik vasárnap este Flaccus, a helytartó is megjelent az Alabarcus palotájában. Ezúttal többen kísérték, és nem hozott magával ajándékot. Váratlan hírt kaphatott tehát. Tia erre az egyeztetésre meg volt hívva. Végig is ültes, még éjjel elégedetlenül mesélte Urinak. Csupa idiótaságot beszéltek, majd megpukkadtam. Képzeld, Agrippa a börtönéből leveleket küldözget, és a szolgái is vele vannak. De apám még csak sipákolnak. Szerintük Agrippa élete veszélyben forog. Nem érti az apám a birodalmi működést. Flaccus ravaszabb, ő nem sipákolt annyit, holott ő van igazán veszélyben. Apám így is, úgy is Alabarcus marad, nem tudom mitől fél, de ha Tiberius meghal... Akárki lesz is az utód a Flaccusnak, ügyesen kell taktikáznia, hogy megmaradjon helytartónak. Tudni kell az erősebb előtt idejében meghajolni. Flaccust erre képesnek tartom. Szerintem egyszerre bombázza a futáraival Gemellust és Caligulát, s mind a kettőt hűségéről biztosítja, már most. És apád, kit bombáz a futáraival, érdeklődött Uri. Rögtön megbánta a szemtelenségét, de már késő volt. Tia nem haragudott meg. Antipászt, mondta. Ha a Agrippának baj esik, Antipász a jelöltünk. Nem jó jelölt, rossz politikus. De ha Agrippa nincs, akkor rá fogunk fanyalodni végül is, az egyik 19, a másik egy ilyen 20. Tiberius bankrendelete még nagyobb izgalmat keltett. Agrippa csak ember, helyettesíthető, de a bankok hitelrendszerének változtatása mindenkit érint. Szigeti magányában unatkozván a császár kitalálta, a mezőgazdasági termelés válságát orvoslandó, az általa alapított állami bankok 3 évre kamatmentes kölcsönt adnak a földbirtokosoknak, ha a föld fedezett értéke a kölcsön 2-szerese. Úri ebből nem értett semmit. Markus égő szemmel magyarázta. Hihetetlen lépés. A császár valódi végrendelete ez. Mert iszonyatos módon letörte a kamatokat birodalom szerte. De hogy haldoklik a császár? Épp az elméje, de még mennyire? Tia dühösen magyarázta tovább Filónak és Urinak, akik együtt sem voltak képesek a rendelet értelmét felfogni, a magánbankoknak is engedniük kell a kamatból. A császár irtóztató nagyságú magánvagyonával, amiből az állami bankokat egy csapásra megalapította, nem versenyezhetnek. Mindenki az állami bankoktól fog kölcsönözni. Az uzsora kamat meghalt. Ez nekünk más szempontból sem jó, mondta Tia borúsan, mert magukhoz térnek az itáliai termelők, és mi egyiptomiak tért veszítünk. Markus higgadtan szólt közbe, ez túlzás. Róma továbbra is rászorul az egyiptomi gabona importra, ha valamivel kisebb mértékben is. Az itáliai kamatráta esése az igazi újdonság, ami birodalom szerte le fogja törni a kamatot, így Egyiptomban is. Rengeteg görög és zsidó bank tönkre megy. Ezeket fel fogják vásárolni a rómaiak, akik tőkeerősebbek. Hosszú távon a római bankoknak kedvez hát Tiberius rendelete. Ez az igazi értelme, és nem az itáliai agrikultúra rendbetétele. Tiberius ezt így végig gondolta volna, kérdezte Filó csodálkozva. Végig gondolta, szólalt meg Alexander Alabarkhosz. Borzasztóan okos ember. Életemben senkivel sem találkoztam, aki ennyire okos lett volna. Uri csodálkozva hallgatta. Tiberius a birodalom megteremtője, jelentette ki az Alabarkhosz, és nem Augustus az isteni. Elmesélte, Antóniával sietett a császárhoz Rómába, ő senkiházi zsidó alexandriai Alexander, a friss júdeai hírrel, hogy Germanikus Egyiptomba készül, ami ha megesik Róma és Egyiptom közötti újabb háborút jelent. Antónia kétségbe esett, első szülött és keletre számízott, dédelgetett hős hadvezér fiát Tiberius nem szerette, túl sok volt a híve a szenátusban. Ő, Alexander, megpróbálta rábeszélni Antóniát, küldjön követet Judeába, ahol Germanikus tartózkodott még, és a tervéről beszélje le. Antónia a fejét rázta, Germanikus el van varázsolva, azt hiszi császár lehet, és a követeket kidobja. Antónia úgy döntött, a hírt együtt jelentik meg a császárnak. Zseniális lépés volt. Tiberius előbb-utóbb úgy is megtudta volna. Jobb, ha tőle, Germanikus anyjától tudja meg. Akkor láttam a császárt először is utoljára, mondta Alexander. Durva az arca, ragyás, sebhelyes, széles a válla, erős, mint egy gladiátor, a szeme szűk, az értelemnek nem sok jele rajta. Végig hallgatott engem, aki jelentettem, és a néma Antóniát figyelte. Amikor végeztem, megkérdezte, egy vagy sok? Antónia azt felelte, sok. Tiberius elmosolyodott, és azt mondta, válasszon Antónia birtokot magának a Nílus mentén, a legtermékenyebb övezetben akármekkorát. Antónia rám nézett, akit nem is ismert, és kérte, én legyek a birtok intézője, Tiberius bólintott. Csöndben hallgatták az Alabarkhoszt, Uri érdeklődve, Filó, Markus és Tia unatkozva sokat szor hallhatták. Halálra ítélte a saját elsőszülött fiát ezzel Antónia, mondta az Alabarkhosz ünnepélyesen, nem tehetett mást. Megóvta ezzel az összes többi rokonát, a másik fiát, az unokáit. Germanikust így is úgy is kivégezték volna, de ha Antónia nem siet a császárhoz, az egész családját kiírtják, talán még őt is. Én, a senkiházi, így lettem Alabarkhosz. És Antónia így lett Tiberius legfőbb tanácsadója. Tiberius soha senkiben nem bízott aztán annyira, mint ő benne. Nekünk mindent Antónia intézett el a császárnál azóta. Lehetett seregnyi szeretője Tiberiusnak, a társa Antónia lett, akit Caprira vonulván nem is láthatott többé, mert nem rendelte magához soha. tudta, hogy van egy hű embere Rómában, legalább egy, a lelki felesége. Hallgattak. Az alabárkosz felugrott, járkálni kezdett. Én voltam az egyetlen tanú. Életveszélyben forogtam. Az ilyet el kell tenni láb alól. Nem ez történt. Tiberius bölcsebb volt, mint bárki, aki princeps volt, vagy lesz még valaha. Életben hagyott. Nincsen nagyobb híve nálam Egyiptomban azóta. Tudta előre. Mindent tud előre. Megmondhatná akkor azt is, ki lesz az utóda, vélekedett Tia. Sok bajtól és izgalomtól óvna meg minket. Az alabárkosz dühösen legyintett. Március végén érkezett a hír, hogy meghalt a császár. 78 évet élt, regélték, hogy hűséges testőr parancsnoka Makró gyilkolta volna meg, hogy Gaius Germanicus egyetlen élő fia folytotta volna meg, de ezek nem voltak komolyan vehető pletykák. Öreg volt, és neki is meg kellett halnia. Felbojdult Alexandria, amiként a nagy tenger partján az egész birodalom, aztán elöntötte a csönd. Minden szentélyben gyászszertartás. Minden lobogó leeresztve, minden sas megdöntve, minden bolt bezárva, a fürdők bezárva, minden piac üres, általános levertség, a Sebastianban hatalmas könyvbe írják be a nevüket a gyászoló polgárok, majd Rómába küldik, hogy a szenátus a többi városból érkezett hasonló könyvek között közszemlére tegye. Meghalt a császár. De ki lett a császár? Már csak azért is jó volna tudni, hogy a boltok kinyithassanak, a versenyek megtartassanak, a piacok üzemeljenek, és a szentélyekben és imaházakban végre hálaadó imát lehessen az új uralkodónak mondani, és örülni lehessen az életnek megint. Április első hete is elmúlt már, amikor több forrásból egyszerre érkezett meg a hír. Gaius lett a császár, akit Sarucskának becéztek, és így is hívta Alexandriában bizalmasan azonnal mindenki, görög és zsidó, Caligula. Mintha attól, hogy az alattvalója becézi a császár is, derültebben, kegyesebben nézne rá a távolból. Caligula a fiává fogadta Gemellust, ahogyan ilyen helyzetben illik, és kinevezte az ifjúság princepszének. Meg lehetett volna nyugodni. Csak hogy nem Rómába vezetett a császár első útja, hanem a viharos tengeren Pandateria szigetére, hogy sok éve éhen halasztott anyjának, valamint bátyjának szintén otthon vadzó honvait Rómába vigye. Szép emberi gesztus. Caligula megüzente Rómába, ezentúl az augusztust követő hónapnak nem szeptember a neve, hanem Germanicus az apja után. Az egybegyűlt atyák a császár kívánságát azonnal törvénybe iktatták, és birodalomszerte kihirdették. Szeptember helyett Germanicusra esik a zsidó új év ezentúl. Az alexandriai zsidók megijedtek. Germanicus elrekkentésében az alabárkosz révén 19 évvel korábban nekik szerepük volt. Szaglott az alexandriai éjszakában, hogy az alabárkosz bukott ember. S ráadásul Rómában is az. Agrippa, legfőbb római zsidó kapcsolata még mindig börtönben csücsül. Ám híre jött, hogy Caligula császár egyik első intézkedéseként Agrippát a börtönéből kiszabadított. Bölcs ember az alabárkosz, szaglott most már az alexandriai éjszakában, és Agrippa révén el fogja érni az új császárnál, hogy a kiválasztott népnek Augustus által megadott és Tiberius által soha kétségbe nem vont jogait, ezentúl se vonja kétségbe senki.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A hetedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Nyolcadik rész.
Az alabharkosz a bazilikában csodás beszédet mondott péntek este. Dicsérte Gaius császár férfias szépségéhez méltó műveltségét, elméjének élességét, hadvezetésben apjától örökül kapott tehetségét, és áldotta az örökké valót, amiért ilyen remek férfiút választott a birodalom élére. Felszólította a zsidókat, örömüknek minden lehető módon adjanak kifejezést. A zsidók már a beszéd elején rendkívül örültek, a végén pedig még rendkívülibben. Örültek hát a zsidók, és a Pészahot minden korábbi örömnél nagyobb örömmel ünnepelték meg, és igyekeztek látványosabban is örülni az új császárnak, mint a görögök, akik szintén fenemód örültek. Hogy ne örült volna kicsi és nagy, szegény és gazdag, csupa merő, vigalom, dáridó látványosság lett az élet Alexandriában, ünnepség ünnepség hátán, ingyen étel és ingyen ital mindenütt, és az üzlet virágzott. A két egyiptomi légió katonái fejenként 300-300 szeszterciuszt kaptak a császártól, maga a helytartó osztotta ki személyesen a gimnázium kertjében. Egész nap tartott az osztás, egyenként név szerint szólított magához minden katonát Flaccus. Végig dübörgött a zene, és táncosok mórikáltak. A nép pedig először látta együtt a két légiót teljes létszámban felsorakozva. Impozáns látványt nyújtottak, és fegyelmezetten áldogáltak a tűző napon mind végig. A görögök nem győztek állatokat áldozni a szentélyeikben, és nagyokat lakomáztak belőlük. A zsidók ezt nem tehették, állatot áldozni csak a jeruzsálemi templom hivatott. Ott áldoztak is. Mérhetetlen mennyiségű volt a csakis Caligula császár tiszteletére áldozott állatok száma, de akkurátusan följegyezték azért 160 000. Amikor Uri ezt a számot meghallotta, könnyek szöktek a szemébe, és napokig nem nyúlt húshoz, amiben Alexandriában dúskáltak. Aztán megint evett húst, belátván a júdeai nyomorultakon a böjtölésével nem segít. Uri először a Szerepeljon előtt találkozott az új császár másfél ember nagyságú, teljes alakos szobrával. Fiatal, csinos, magas, vékony férfit ábrázolt, szép lányos arcán merengő bú, Apolló szobor volt igazából. A Szebesztejonban is felállítottak egy Caligula szobrot, az keményebb arc kifejezést mutatott, mert Zeus szobor volt. Uri úgy látta, a két arc mégis hasonlít, és ebből arra következtetett, hogy Caliguláról már készült hiteles arcmás, talán több is, és azokat szerte küldték a birodalomban. Filó az alexandriai zsidóság nevében remek mívű üdvözlő levelet fogalmazott az új császárhoz, és népes delegáció élén maga vitte a palotába a helytartóhoz, kérve, hogy zsidó delegáció indulhasson Rómába a császárt köszönteni. Flaccus köszönettel átvette a gratuláló levelet, a zsidó delegáció indulásához nem járult hozzá, mondván még túlságosan viharos a tenger, de megígérte, az első állami gyorspostával továbbítja Rómába. Nem értették a zsidók, ők miért nem küldhetnek delegációt, mikor a görögök már többet is küldtek. Borús volt Flaccus arca, a szeme beesett, mesélte Filó szűk családi körben, álmatlanságban szenvedhet mostanában. Volt némi kár öröm Filó hangjában, észlelte Uri meglepetten. Marcus hallgatott, és amikor apja megkérdezte, mi a véleménye, megborzongott. Nem szeretnék prefektus nélküli Alexandriában élni, mondta. Flaccus a prefektus egyelőre, jelentette ki az alabarkosz. Soha nem volt okosabb, belátóbb, ügyesebb prefektus a Rómának eddig. Hogy ráncba szedte nálunk az elkanászodott centúriókat? Filó bólintott. Mindkét kohorsz a kezéből eszik, folytatta az alabarkosz. Minden bíró a kezéből eszik. Azokat is ráncba szedte, s mindezt fél év alatt. 5 éve nem volt tüntetés, zavargás, randalírozás Alexandriában. Urit meglepték ezek az információk. Tia megerősítette, Alexandria nem az a nyugalmas, békés város volt, ami ennek Uri megismerte. Az előző gyöngekezű prefektusok alatt napirenden voltak az utcai csatározások, rablógyilkosságok, betörések. Nagy részüket a kohorszok katonái követték el a görög csőcselékkel szövetkezve, mert a centúriók rendszeresen visszatartották a heti zsoldjukat, és valamiből a közlegényeknek is meg kellett élniük. Szabadon kószáltak a katonák a városban, és gazdag görögök pénzelte rablóbandákba álltak, állami fegyverüket azok szolgálatába állítva. A zsákmányból a centúriók orgazdaként részesedtek, sőt, eladták a zsoldosok az állami fegyverüket a csőcseléknek, és a táborba visszatérve jelentették, ellopták tőlük, lefokozás vagy kivégzés járt volna ezért, ehelyett új fegyvert kaptak a raktárból, ha fizettek, és fizettek, és kinek másnak, mint a centúrióknak megint. A fogyatkozást a hadikönyvelők ugyancsak jó pénzért eltüntették. Kerekdett formás rendszere volt ennek a disznóságnak, és mondják, Germániában vagy Galliában sok kohorsz és légió jár el, pontosan így ma is. Flaccus hamar átlátta a rendszert, valószínűleg még Rómában tájékozódott. Elrendelte, hogy a civileknél lévő fegyvereket gyűjtsék be, s hogy a kikötőbe érkező minden fegyvernek minősülő tárgyat az ő külön raktárába szállítsák. Eltartott a kutakodás fél évig, sőt tovább, sok házat feltúrtak, kivégeztek több száz civilt, tucatnyi katonát, három könyvelőt és két centúriót, és rend lett. Ami a bírákat illeti, hát persze, hogy annak kedveztek, aki többet fizetett nekik. Flaccus, amint kinevezték, magához rendelte a bírákat egész Egyiptomból, és kijelentette, akit megvesztegettetésen ér, kivégezteti. Buzgón bólogattak a bírák, hazamentek, és nagyokat kuncogtak. Aztán Flaccus keresztre vonatott néhány bírót találomra, bár semmiképp sem alaptalanul, és a maradék bírák megjuhászottak. De azért a jegyzőkönyvező a bíró határozatát meghamisíthatja, mondta Uri. Lampo megteszi, meg még néhány hasonló alak ismerte el Tia, de a bírók mégis félnek. Jogbiztonság nem lesz Egyiptomban soha, de hát Rómában sincs, ha a császár beavatkozik. Uri eltűnődött. Nem lehet buta ember ez a Flaccus. Május közepén értesültek róla, hogy a hó elsején meghalt Antonia. 6 héttel élte túl Tiberius császárt. Nem öngyilkos lett, Antonia, mondták, csak életereje elfogyván, mintha a felesége lett volna, követte Tiberiust a halálba. Ez a halál az Alabarcus családját mélyen megviselte. Elmúlt egy korszak, mondta Alexander Alabarcus borúsan. Most múlt el egy korszak ezzel a halállal. Filó nem szólt. Tia a fejét ingatta. Marcus hallgatott. Nagy csapás az Alabarcus számára ez a halál. Antonia egyiptomi birtokai visszaszállnak a császárra, így Alexander egyik nagy jövedelmétől, a jószágigazgatástól elesik. Attól azonban az Alabarcus még fővámos marad. Aztán Uri sejteni kezdte. Filójék szerint Antonia talán nem egyszerűen utána halt Tiberiusnak. Felelősségre vonta Caligula császár netán a nagyanyját, mert fiának, az ő apjának meggyilkolását elősegítette. Mégis öngyilkos lett Antonia? Flaccus, mesélik, búskomorságba esett. Foglalatosságait elhagyja, napokig nem fogad senkit, még a reggeli szalutáció is elmarad nála. Görög és zsidó hívek minden reggel nagy számban loholtak Flaccushoz addig, és a helytartó mindig frissen fürödve, pacsolattógában, szellemileg felkészülve fogadta őket. Az ügyek intézését kora reggel szinte a hajnal pirral kezdte, jó részt a szalutáció résztvevőjével, és délre végzett is velük. Addigra a vendégek teleették magukat, és elégedetten vonultak haza délutáni szenderüket megejteni. Flaccus olyankor szintén visszavonult egy kurta órácskára, hogy délután végighajtson a városon, vagy katonai szemlére vágtasson Nikopolisba, a városfaltól 30 stadionra keletre, ahol a kettőből az egyik a kedvenc légiója állomás. A 22. A másik, a 3. Kürénéi légió nyugatra táborozik, a tó déli partján, a városfaltól vagy 8 stadionra, hogy Alexandria békéjét, a kószáló szabadságos katonák ne nagyon veszélyeztessék. Most pedig mesélik. Flaccus függönyökkel elsötétíteni parancsolja a palota által alakott pavilonját, és álló nap ki sem mozdul. Valami bűzlik Alexandriában. Bűzösebb a város, mert a csatornákat nem takarítják a rabszolgák, a szemetet a vállalkozók nem viszik el, vagy ha elviszik is ritkábban, és az emberek a vízbe dobálják azt a szemetet is, amit eddig elszállításra nagy barna papíruszbatyukban a házuk elé raktak. A szállítók azért nem szállítanak, mert a szerződésüket a helytartónak kellene aláírnia, fél évenként szokta megújítani, de most nem fogadja őket sem. Ugyan még nem járt le a fél év, van hátra pár hét, de a szerződés megújításának hiányában a szemétszállítók lassabban dolgoznak, vagy sehogy, így adván mindenki tudtára, mennyire fontosak. Nem jó, hogy a szemét válogatás nélkül a csatornákba kerül, mert a víz eddig sem volt tiszta, de most már nagyon-nagyon koszos, és az ember felfúvódik, ha iszik belőle, már pedig a csatornákból vételezi az ivóvizét Alexandriában az egész lakosság furt kutak nem lévén, és a vízvezetékben is ez a víz folyik, ahol be van kötve. Amíg tisztábbak voltak a csatornák, addig is forralni kellett a vizet. Érdekes dolgok voltak ezek. De azért a város élete nem változott alapvetően. És Urié sem. Sokat tanult, sokat gyakorlatozott a gimnázium kertjében. Izmai megdagadtak, futásban javult a teljesítménye, tüdeje tágult, másolgatott még, amikor az ideje engedte, és boldogan élte az életét. Férfi volt már hivatalosan is. Még a tél végén adófizetővé avatták, 20 évessé válván, igaz, nem a bazilikában, az mégiscsak túlzás lett volna, hanem a Béta egyik imaházában. Az Alabarkos családjából Filó és Tia volt jelen, meg néhány görög diáktárs, akik a szertartást zokszó nélkül végig ácsorogták. Uri Isidoroszt is meghívta az avatásra, de az igazgató nem ment el, és később sem mentette ki magát. Még jó, fakadt ki Tia, amikor a meghívásról utólag értesült, és odaszúrta, vigyázz, nehogy a görögök kémjének lásson az apám. Uri felháborodott, Agrippa kémének láthat? Agrippa csak egy kreatúra, egy árnyalak, sziszegte Tia, de a görögök tényleg vannak. Abban az évben, amelynek március 16-án Tiberius császár meghalt, a férfi válett Uri 2 drachma adóját is elvitte magával Jeruzsálembe a delegáció. Másolással kereste ezt a 2 drachmát Uri, és büszke volt, hogy immár ő is a hatalmas félvilágot behálózó zsidó férfi közösség tagja. 2 éve, hogy ő vitte a római zsidók szerény szent pénzét Jeruzsálembe, mennyire kívánkozott akkor az alexandriai delegátusokkal találkozni, és mennyire fájt, hogy a találkozóból a társai kihagyták, s most elment az alexandriai delegáció Jeruzsálembe, és Uri immár nem hatalmasnak, hanem sürgölődő, fontoskodó, érdektelen kézművesnek látta őket. Ráébredt, lenézi ezeket a delegátusokat. Holott nagy tanulsággal szolgáltak számára a téli hónapok, amíg Agrippa börtönben ült. ahogyan az alabarkos megbecsültsége a zsidók körében, úgy esett az övé is az alabarkos családjában. Tia azt a bizonyos szúró megjegyzését még Agrippa fogsága idején tette. Szívesen szabadulnának ezek tőlem, gondolta akkor keserűen Uri. Agrippa a kreatúra sorsához van kötve a sorsom, és ha ő bukik, bukom én is. A gimnáziumban szinte semmi sem érződött a feszültségből, amiként abból sem, hogy Isidoros posztjára Lampó pályázik. A tanárok tanítottak, dühötten mondták a mániájukat, s a diákok magolták, amit kellett. Uri jobban szerette azt a 4,5 napot, amit a gimnáziumban töltött, mint a hétvégén azt a 2,5-et az alabarkos palotájában. Nagyszerű érdemjegyekkel zárta az évet június elején. Némelyik vizsga, például a matematika és retorika nyilvános volt. Uri a retorikában remekelt, és matematikában, szerencsés tételeket húzván, szintén helytállt, csak azt sajnálta, hogy az alabarkos családjából senki sem volt jelen, még Tia sem, akinek aznap más dolga akadt. Szótadész vizsgája alatt, Uri nagyon izgult érte, Isidoros leült Uri mellé a fűre. Uri tisztelettel odébb húzódott. Nem kell, mondta Isidoros. De igazgató úr, mondta Uri. Isidoros ült és hallgatott. Uri nem tudott már Szótadész feleletére figyelni. Isidoros lehajtott fejjel ült. Nyírkos hideg áramlott belőle. Uri elnézett, Szótadész az emelvényen állt és szónokolt. El van átkozva ez az egész, szólalt meg Isidoros. Uri borzongott. Sírass meg engem, fiam, ha meghalok, mondta Isidoros. Feltápászkodott, és elment. Uri dermedten ült, nézett az igazgató után, de a tömegben csak bizonytalan körvonalakat látott. Rájött, fogalma sincs, van-e Isidorosnak családja. Szellemi lénynek látta. Holott ember. Még tartottak a vizsgák, amikor váratlanul kitört a gyász. Caligula a vizsgákat felfüggesztették, a fürdőket bezárták, a gyülekezést megtiltották, a görög szentélyekben és a zsidó imaházakban mindenki a maga istenét és isteneit kérlelte, épüljön fel a császár. Uri bement ugyan másolni, de a könyvszerkesztők kedvetlenül eltanácsolták, talán majd ősszel. Igen sajnálta ezt a fejleményt Uri, mert a szerkesztők némelyikével lassan jó viszonyba keveredett. Szerette azt a csöndes, száraz, hűvös, földszinti helyiséget, ahonnét a magas ablakokon át nem nyílott kilátás. Ilyesmiről álmodozott voltak éppen mindig. Egy nyugalmas zug, ahol meghúzhatja magát a világban. Ahol ugyan dolgozik is a pénzért, de eleltűnődni, elelmélázni is szabad ráérősen. Ámuldozott olykor Uri másolgatván, miféle sosem olvasott, képzelhetetlen eszmék fogannak meg egyszerre az agyában, és örült nekik. Olyanok voltak ezek a gondolatok, mint a cikkanó kis halak. Nem mindig tudta elkapni őket. A többségük kisiklott és eltűnt nyomtalanul, de néha reggel, amikor félig már felébredt, visszaúztak hozzá, és akkor meg is tudta jegyezni őket. Egyszer-kétszer régmúltnak látta, messziről a magasból Alexandriát, a már megismert múltjával és a jövőjével együtt. Meg is rettent magától, mert azt is képes volt látni, hogy Alexandria helyén sivatag tátong. Ez csak attól lehet, gondolta, hogy Alexandria mégsem fogadott be engem, és én bosszút akarok állni rajta. Flakkuszt nem lehetett látni sehol. Urim már túl volt a vizsgáin, de úgy lett nyári szünet, hogy nem zárta be a tanévet senki. Pedig az évzáró nagy ünnep szokott lenni. A gimnázium kihalt. Az Alabárkosz palotájába kibejártak a futárok. Filó jobbnak látta, ha a vidéki házába húzódik. Markus az apja tárgyalásain vett részt, Tia pedig Filóval tartott. Urit nem hívta Filó. Még az elutazása időpontját sem árulta el neki. Ott kucorgott Uri az Alabárkosz palotájában, a szobájában, és rászakadt a magány. Mit keresek én Alexandriában? Mászkált Uri a városban, élte a város a maga életét lefokozottan, ahogyan gyászos izgalom idején lehet. A fürdők zárva voltak, a lányok nem űzhették a mesterségüket a megszokott helyen, állítólag a városon kívül kószáltak, a kocsmák be voltak zárva, csak a piacok üzemeltek, de katonák járőröztek, és ahol nagyobb tömeget észleltek, oda sétáltak és feloszlatták. Nem ellenkezett senki. Csak mindenkiből sütött a gyűlölet. Péntek este Uri a bazilikába ment, az istentisztelet rendben lefolyt, most is ott ülhetett Alexander és Markus mellett, az áment akkor mondta ő is, amikor a tömeg a halványpiros kendő intésére, de semmi közösséget nem érzett senkivel. Rájött, hogy ez alatt a több mint egy év alatt nem tett szert sem zsidó barátokra, sem lehetséges üzleti kapcsolatokra. Haza kéne menni Rómába. Több mint két év vándorlás után vissza, abba a nyomorult zugba, abba a nyírkos sötét odúba. Oda nem lehet hazamenni. De itt sem lehet maradni.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A nyolcadik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az égszínkék madár. Dolnoa asszony meséjét Illés Endre fordítása alapján rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa. Zenéjét szerezte Vári Ferenc.
Fejezi ki az új királynénak. Én sok szerencsét kíván a királynak. A spanyol király hosszú és vidám házasságot, holtig tartó szerelmet kíván az új párnak. A burgundiai herceg ajándéka a királynak egy aranyos hintó, megtekinthető a palota udvarán. A normann herceg ajándéka a királyné őfelségének a világ legszebb gyémántos papucsa.
Igen, tetszetősen forgatja azt a nagy kék szemét.
Való igaz. Azt mondják, ezzel nyerte meg a király szívét is, a szép kék szemével.
Meg azzal, hogy zokogott, amikor mások vigasztani akarták a szegény királyné halálakor.
Pedig először a falba verte a fejét bánatában a király. Ki is kellett párnázni a szobát, nehogy kárt tegyen magában.
Sokadalom, vigadalom, 3 hétig lakodalom. Ez aztán a szépséges királyné.
Ám bár a másik tán még szebb volt. Ez mintha kicsit büszke volna.
Pedig először gyászfátyolban jött ide, mivel hogy özvegy asszony volt.
Jól is állt neki, a földet söprő ruhája, amíg a köpenye is holló fekete volt.
Hangosan sírt és jajgatva zokogott. Kicsit hangosabban is a kelleténél. Így aztán a király mindjárt barátságosabban fogadta, mint a többi.
Nem hittem volna, hogy ilyen hamar megvigasztalódik a király, de hallották-e?
No.
Van ennek az asszonynak egy lánya is, a harcsa. Írtak a szájában, gereben fog a kapitának.
És ha szép lenne, és a mi királyunk leánya lenne, 100-szor szép, akkor is 100-szor szebb nála.
Szegény kis árva.
Most éppen 15 éves.
Lassan eladó sorba kerül.
Nehéz lesz méltó kérőt találni neki, olyan szépséges, elbűvölő és szerény.
És jóságos.
És mindenki segít, aki bajba jut.
Ügyes.
Szorgalmas.
Kedves.
Egy szóval elbűvölő.
Felséges férjem, nem bírok 100-szor széppel. Lusta, ügyetlen, utálatos, önző, senkinek nem segít.
Különös. Lehet, hogy megváltozott volna.
Gyakran megesik, hogy serdülő lányokban megfordul a természet. 100-szor szép gőgös és gonosz.
Ne is mondj nekem e félét, kedves feleségem. Egyébként azt gondolom, 100-szor szép és harcsa felnőtt leányok immár. Férhez kellene adnunk mind a kettőt. Akkor talán mi se keserítenénk egymást azzal, hogy szívódunk rajtuk.
Ahogy parancsolja felséged, hanem azt kikötöm, az én leányom legyen az első, mivel ő az idősebb.
Bánom, legyen az akaratod szerint. Kis százszor szép, ráér még férhez menni.
Szőjetek, lányok, fonjatok, lányok, varjatok, hímezzetek.
Igen, igyekszem, királyné.
Birodalmunk minden szövőnője, hímezője harcsát díszítse, harcsát ékesítse.
Szépséges harcsa, jóságos harcsa, lenni királyt itt férjül a karja. Szőjetek, lányok, fonjatok, lányok, a királyné.
Mind csodaszép kelengyét kaptok, ha harcsa olyan lesz, mint a nap. Ha százszor szép eltörpül mellette.
Ja, igenis, jóságos királyné.
Harcsa királynak szép aranyalma, mint a cseresznye gömbölyű hajka. Foga, mint igaz gyöngy a szeme gyémat. Királyné asszony, emlékezzél.
Rizsi, Rebeka, lopjátok el százszor szép minden ékszerét, köntösét, fejdíszét. Ne legyen semmi, amit magára vegyen, ha Deli királyfi, aki leánykérő szándékát jelentette, megérkezik. Dugjátok el jól. Háj, mit? Legyen valamennyi a tietek. Ügyesek legyetek, észre ne vegye senki. Különösen a király ne sejtse.
Jóságos királyné, mindent megteszünk.
Harcsa kedvéért tűzbe is megyünk.
Hódolattal köszönti a királynét és a királyt.
Üdvözlégy, királyfi. Örömmel köszöntünk udvarunkban. Íme, bemutatom lányomat, harcsa királylányt, szívemnek büszkeségét.
Jó napot kívánok, kedves harcsa. De...
De?
Nincs itt még egy király kisasszony? Úgy hallottam... Százszor szép a neve.
Elbújt, mert olyan piszkos és rongyos.
Itt vagyok, királyfi. Itt vagyok.
Százszor szép. A te szépséged ragyogóbb minden sejemnél és keleti drágakőnél. Nincs is szükséged semmilyen ékszerre, cifraköntösre.
Bevallom, nem szoktam meg ezt a piszkos ruhát, és hidd el, akkor volnál kedves, ha nem vennél észre.
Lehetetlen. Ahol ilyen csodálatos virág nyílik, minden szem feléje fordul.
Uram király, százszor szép megszegi a parancsodat. Elbűvölően kacsingat és vigyorog, kelleti magát, illegeti magát. Büntesd meg, uram, vagy úgy elmegyek, hogy híremet sem hallott többé.
Királyapám nem szeret engem, csak százszor szépen szereti, és adja, hogy itt megszégyenítsen. Pedig megígérte, hogy engem ad először férjhez.
Hogy mondhatsz ilyet, harcsa lányom? Ha ezt mondtam, úgy is lesz.
Hiába is mondja! Nem szeret engem sem, meg az én édes kis harcsámat.
Mit tegyek? Nem zárhatom áristomba százszor szépet azért, mert észreveszik, hogy élek.
Engedje meg felséget, hogy bezárjam a palota legszebb szobájába. Csak addig, amíg itt van a királyfi. A legszebb toronyba zárhatom, ha nem engedi, én elemésztem magam.
Jól van. Na, legyen, ahogy akarod. Úgy sem hagytok békét sem neki, sem nekem, amíg a kívánságotokat nem teljesítem. De aztán valami baja ne essék, mert megkeserülitek.
Dehogy. Hajaszála sem fog meggörbülni.
Jó kedvem van.
Mindjárt táncra perdülök, egy sarkon fordulok.
Ciklőt hányok, sejmet gombolítok.
Kisasszony, nem látta százszor szépet? Már két napja keresem. Kertben, palotában, ebédnél se látom, vacsoránál, táncban, mindenütt kerestem. Nem tudja, hova lett.
Nem tudom, de miért keresi? Százszor szép kacér.
Százszor szép szeszélyes.
Harapós kedvű. Kínozza a szolgáit.
A barátait is.
Piszkos.
Piszkosabb már nem lehet senki.
És fösvény.
Gonosz, gőgös, gáncsoskodó.
Nem, az lehetetlen. A természetnek ilyen remeklése. Nem lehet ennyire sötét lélek.
Ő nem is az. Hiszen csak tréfából mondtam. Szelíd, mint a galamb. Vidám, mint a fecske. És olyan kedves, mint a hajnali harmat.
Ugye? Ugye mindannyian tréfáltok velem. De mondjátok meg, hol van? Jaj, merre keressem?
Nem tudjuk.
Talán elbújt. Annyira szerény.
A királyné ajándéka Deli királyfinak. Íme a szerelem lovagjainak rendjele. Ezt a lovagrendet a király esküvője napján alapította. Íme ez a finom, mívű pergamenkönyvecske, csodálatos kis festményekkel és rajzokkal díszítve, amely a szerelem lovagjainak legfinomabb, leggyengédebben megfogalmazott rendszabályait tartalmazza. A király kisasszony, akivel megismerkedett felséged, arra kéri, legyen az ő lovagja, és fogadja el tőle ezt az ajándékot.
A gyönyörű, százszor szép király kisasszony.
A gyönyörűséges, harcsa király kisasszony.
Nagyon sajnálom, de nem fogadhatom el a megtiszteltetést.
A királyné haragudni fog.
A királyné majd megbocsát.
A királyné kérlelhetetlen.
Hallja-e, királyfi? Elárulok én egy titkot, ha pártomat fogja majd, ha király lesz.
Hol van százszor szép?
A szobájába zárták, és míg harcsa férjet nem talál, nem engedik ki.
Megadok neked mindent a világon, ha segítesz, és akár egyetlen percre is láthatom százszor szépet.
Hát, nem bánom. Megszerzem a szobája kulcsát, és még ma este ott lesz a kertre néző ablakban. Megszerzem a szobája kulcsát, és még ma este ott lesz a kertre néző ablakban. Ezt mondtam a királyfinak, és azt hiszem, most itt az alkalom, hogy harcsa király kisasszony...
De rég leány vagy, nem marad el a jutalmad. Harcsa, harcsa kislányom, gyöngyvirágom, szépségem.
Mit kajáltozol, annyira nem hagysz aludni, amikor pedig attól szebb lesz az ember lánya.
Te, utálatos lány, láttalak pusmogni a királyfival, hogy ihegtél, már te is aranyra kajáltál a szordani, mint a rongyoskódik.
Gyad lányom, nekünk szolgál ez. Halljad inkább, találkozhatsz százszor szép képében a királyfival.
Hogy? Mit mondasz? Mit nem beszélsz?
Elbújsz jól, szépen, gyengéden, ahogyan tanítottalak, aranyosan, kedvesen. Királyfi! Mit akarsz, királyfi?
De különösen beszél. Százszor szép. Nem engedik, hogy lássalak. De én első pillantásra megszerettelek. Hiába zártak be, mindig csak téged látlak. Mindig csak rád gondolok. Édes százszor szép. Mondd, szeretsz te engem egy kicsit? Mert ha nem, semmit nem ír a világ. Kietlen és sötét, mintha a holdat is, a napot is elrabolták volna.
Te bolond királyfészen, én is szeretlek ám.
Beteg vagy, kedvesem? Beszélj még, hadd hallom a hangodat.
Meg vagyok hahatva. Persze, náthás is vagyok.
Örökké tartó hűségem záloga ez a gyűrű. Tied vagyok, enyém vagy. Eljössze velem az én országomba.
Persze.
Szökjünk meg, van egy jó emberem, az majd segít. Szárnyas karos székkel jövök, érted?
Jaj, de jó. Szökjünk, veled megyek, királyfi. Köszönöm szépen a gyűrűt.
Szegény ártatlanom. Úgy fél a királynétól. Alig tud beszélni. Ígérd meg, hogy holnap újra itt leszel, ugyanebben az órában. Ígérd meg, és én eljövök érted.
Megígérem, bár csak már holnap lenne.
százszor szép. Szerelmem.
Itt vagyok, királyfi.
A holdat éppen felhőt akarja. Gyere gyorsan. Vár a szárnyas sólymokkal repített székem. Fertájóra alatt királyi atyám palotájában leszünk.
Az ablak mellett van egy titkos ajtó. A borostyán befutotta. Ott várj. Jövök és repülök veled.
Csak hogy itt vagy. Siessünk. Azt gondoltam, tartsuk meg útközben a lakodalmat.
Jó, jó.
A világ melyik részén lenne a legkedvesebb neked? Megülni életem legboldogabb ünnepét.
Hát, királyfi, én almondó volnék. Menjünk Bűbáj tündérkastélyába. Keresztanyám nekem az biztosan örül majd nekünk.
Sólyom! Sólyom, 40 erős sólymom! Bűbáj tündér házába repüljünk! Százszor széppel lakodalmat üljünk!
Isten hozott benneteket, leányom. Isten hozott Deli királyfi. Kastélyom tárt kapukkal vár. Parancsotokat szolgák hadal esik.
Üdvözl, légy úrnő. Bocsásd meg, ha alkalmat...
Leányok, vezessétek Deli királyfit palotám legszebb termébe.
Igen.
Gyere velünk, Deli királyfi.
Te pedig, leányom, pihenj le nálam.
Jó. Édesnéni, segíts nekem. Elhitettem a királyfival, hogy én vagyok százszor szép, és el is hitte, mert a sötétség meg ez a fátyol eltakart. De mi lesz, ha meglát és megharagszik? Jaj, kérled meg, békítsd ki őt. Annyira szeretnék a felesége lenni. Ő meg azt a kiállhatatlan százszor szépet szereti.
Ej, nem lesz könnyű ezt megtenni. Ó,
keresztanyám, te olyan hatalmas vagy, szeresd meg nekem őt, a kedvemért.
Hiszen ez a lány nem százszor szép, hanem harcsa. Mi történt? Álmodom? Vagy elárultak? Gonosz szellemek idehozták ellenségünket is?
Elég. Deli királyfi, íme itt áll előtted Harcsa király kisasszony, akinek hűséget esküdtél.
Igen.
Harcsa a keresztlányom, és azt kívánom, hogy rögtön vedd feleségül.
Feleségül ezt a szörnyet? Én már választottam feleséget.
Na, talán bizony nem én vagyok az. Hát kinek adtad a gyűrűt, szerelmed, hűséged, zálogát?
Kijátszottak, megcsaltak. Gyerünk. Gyerünk, kedves sólymaim, még ebben a pillanatban tovább repülünk innét.
Oho, csak hogy azzal elkéstél. Légy mozdulatlan. Állj meg itt úgy, mintha a padlóhoz szegeztek volna.
Akkor sem lesz más a feleségem, csak százszor szép.
Csodálatos, nevetséges kis királyocska, sérteget. Megszeged az esküdet?
Százszor szépnek esküdtem.
Elég. Szabad vagy, királyfi. Ha úgy tetszik, rögtön kirepülhetsz az ablakon. Mától fogva 7 évig kék madár leszel.
Hogy kerülsz haza, lányom? És hol van a férjed, Deli királyfi?
Madárrá változtatta keresztanyám, mert csúfokat mondott rám, és nem akart feleségül venni. Mi lesz most velem? Csinálj valamit, mert megöl a szégyen.
Gyere, kicsikém, sokkal szebb leszel, mint ez a százszor szép. Gyere, legszebb ruhádba öltöztetlek, fejedre gyémánt koronát teszek. Az ország leggazdagabb lányai emelik királyi palástot uszáját. Ujjadon Deli királyfi gyűrűjön, ne félj, tőr lesz az a százszor szép szívének. Jobban fog fájni, mint a tied.
Mi
Minek köszönhetem, ó királyné és harcsa, hogy ilyen pompában kerestek föl engem?
Hát...
Csak nem Deli királyfi gyűrűje villog az ujján. Istenem.
Örülj, mert eljött hozzád a lányom, hogy megmutassa esküvői ajándékait. Deli király vette feleségül. Leányok, terítsétek ki az aranyszöveteket és szalagokat.
Már is királynőm.
Már is parancsot szerint.
Kívánj sok szerencsét, harcsának.
Jaj, nekem ezerszer jaj. Mindennek vége.
Szászor szép, királyink, segíts el, állj!
Hagyjátok komédiázik, majd föl kell, ha nem látja senki. Ti csak törődjetek harcsával. Igen. Gyere, lányom!
Százszor szép.
Ne sírj, százszor szép.
Ki szól hozzám? Beszélt madár. Micsoda madár vagy te, hogy beszélsz hozzám.
Viszont látlak hát újra, kis királynőm. Eszemet veszi az öröm. Százszor szép. Ó, százszor szép.
Ki vagy te, kedves madár?
Nem ismersz meg?
Ébren vagyok. Deli királyfi. Te volnál ez a kis madár.
Bizony így van. És csak az vigasztal, hogy egyszer mégis az enyém leszel. Inkább vállalom a sorsod, hogy 7 évig madár legyek, mint hogy lemondjak rólad.
Rólam? Hiszen harcsát vetted feleségül, megismertem az ujján a gyűrűdet.
Ne mondd tovább, megtévesztettek. Azt hittem, téged szöktetlek magammal, mégis harcsát raboltatták el velem. Amint kiderült a csel, megtagadtam őt. Hanem ezért bűbáj tündér, harcsa keresztanyja, madárrá változtatott. Százszor szép. Szeretni fogsz-e engem 7 egész esztendeig, míg madár képében kell bújdosnom?
Nem 7 esztendeig, a sírig szeretlek. De kivéd meg téged a vadászoktól, a sas éles karmától, vagy a kiéhezett keselyüktől.
Nappal majd mindig a ciprusfa odvában rejtőzöm, és egész nap csak rád gondolok. Éjszaka pedig meglátogatlak.
Szegény kis madaram, mit tehetnék érted?
Csak várj rám, kedvesem. És minden éjjel nyisd ki az ablakot. Nézd, mit hoztam neked. Elrepültem birodalmam fővárosába, és egy törött ablakon át elhoztam ezt a gyémánt fülbevalót. Vedd föl, kérlek, hadd legyél még szebb.
Kár, hogy csak a holdfényét veri vissza haloványon ez a csodálatos ékszer.
Majd egyszer nappal is. Milyen csodálatosan szép vagy.
Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
Százszor szép, nézd, milyen ragyogó karkötők. Ember ilyet még nem látott.
Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
Nézd ide, százszor szép! Látod? Kicsi óra. Igaz gyöngybe foglalta a mester, hogy a legszebb leányt ékesítse.
Halomba gyűltek itt az ékszerek. De én csak éjjel ékesítem fel velük magam. Nappalra eldugom a szalmazsákba, nehogy valaki meglássa nálam, mert mi lenne velünk, kedvesem, ha titkunk napvilágra kerülne.
Micsoda összeesküvés ez. Követeket küldtem szomszédos és távoli uralkodókhoz, de mindig ugyanezt mondták. Ha százszor szépről volna szó, szívesen látnánk benneteket.
Arcsa pedig lány maradhat, igaz?
Hiába tartjuk fogva százszor szépet. 2 esztendeje a toronyba zárva, mégis az utunkban áll.
Bizonyára idegen országokkal levelez titokban, és ez államellenes vétek. Bűnös!
És mindent meg kell tennünk, hogy ezt rábizonyítsuk.
Most rajta kaphatjuk. Menjünk fel a toronyba, mamám. Leplezzük le az árulót.
Megállj! Megállj, elvetem őt, királylány! Megkeserülötte még azt a híres szépségedet? Miféle illatszergó bolyog a sötét bolthajtások alatt? Érzem már az árulás szagát. Megmondtam. Árulás.
Árulás.
Késő.
Lelepleztünk. Tudjuk, hogy összeesküdtél birodalmunk ellen.
És vajon kivel, felség? Nem maga tart a rabságban 2 év óta.
Drága kövek, nyakék, karperec, óra. Hol szerezted ezeket a kincseket?
Itt találtam a toronyban.
Aha, kézi ezt. Csak is azért kaptad ezt a sok ékszert, hogy eláruld és eladjad apád birodalmát.
Itt, a börtönben.
Hazám, itt a börtönben.
Lássuk. Hiszen ebben a... Ebben a szalmazsákban egész halom drágakő van. De kis ártatlan. Nézzük a kályhát.
Hazám, nézzük a kályhát.
Vigyázz, szászor szép, vigyázz!
Ki az?
Láthatja felséged a levegőben röpködő szellemek is engem segítenek.
Hiába védenek a szellemeid. Apád igazságot tesz majd. A nagybeteg király helyett. A birodalom érdeke azt kívánja, hogy csírájában folytsuk el a lázadást és összeesküvést. A királynak is az a véleménye, hogy még akkor is a rend és a biztonság az első, ha a saját lánya merészel az állam és nép érdeke ellen törni. Ezért javaslom és parancsolom, indítsuk el a bizonyítási eljárást, először is kikémlelendő, kikkel áll titkos kapcsolatban százszor szép királylány.
Nem elég, hogy bezáratta? Meg is akarja ölni?
Én minden esetre beszélek a barátaimmal, meg kell menteni százszor szépet.
Kedves százszor szép, szolgálatodra küldött a királyné. Kérlek, ne zavartasd magad, élj, ahogy eddig. Én sem foglak zavarni. Csak vigyázok az egészségedre, segítek neked.
Te? Éppen te.
Ó, hogy mennyire szeretlek és sajnállak téged.
Micsoda otromban ravaszkodás. Egy szavát sem hiszem el. Szegény kis madaram. Milyen kétségbe esettel röpködsz. De nem engedhetlek be. Leselkedik az ellenség. Ez a lány nem alszik se éjjel, se nappal. És én 4 hete már nem mehetek az ablakhoz. Szegény kék madár. Talán el is pusztultál azóta. De mi ez? Most. Most, éppen most. Elaludt. Mélyen alszik. Ó, kedves madaram. Ne vesztegessük az időt. Az ablakos, gyorsan! Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
Százszor szép!
Királyfi! Csak hogy újra látlak, édes szerelmem, én üdvösségem, virágom, lelkem, 1000 veszély közt őrizlek téged. Ha te nem lennél, meghalnék érted.
Virrad, már lassan a hold sem világít. Menj el, kék madár, rejtsd el magad holnapig. rajta ne kapjanak minket. Vigyázz! Ég áldjon, kedvesem. Holnap, ha lehet, hívlak újra.
Holnap éjszaka várlak. Várlak.
Csak hogy újra látlak, édes szerelmem, én üdvösségem, virágom, lelkem, ezer veszély közt őrizlek téged. Ha te nem lennél, meghalni
őket. Ah, a királylánya az ablakban áll, kívül meg egy világszép madár, az beszél a király kisasszonnyal. Lábával cirógatja, a csőrével simogatja. Ugyan? Hát ő az? Reggel mindent elmesélek a királynénak. Ó, a szemtelen! Az a madár nem lehet más, mint Deli királyfi.
Az.
Most nem menekülsz a körmeim közül? Hé, szolgák, porkolábok! Ott az a magas ciprusfa. Minden ágára kardokat, késeket erősítse be.
Helyes.
Borotvákat és tőröket.
Nagyon jó.
Rabló madarak fészkelnek ágai között. Pusztuljanak!
Nagyszerű, igen.
Ez az ő hangja. Lám, ő nem hagy cserben szerencsétlenségemben. Itt vagyok. Gyere a fához. A ciprusfa odvában megtalálod a szerencsétlen királyt, akit már csak te szeretsz. Vérében fekszik.
A hang Deli királyfi. De hát én nem látok senkit.
Kék madár vagyok.
Kék madár? Csak ugyan? Milyen beteg vagy, véredben fekszel, összevontalva. Mióta solymokkal repített székem, amelyet egykor kölcsönadtam neked, nélküled jött vissza hozzám, hasztalan kereslek szerte a világon.
Emberi formámat elvette Bűbáj tündér, százszor szépért, aki csúful elhagyott, elárult. Ki akart békülni mostoha anyjával, a királynéval, és beleegyezett abba, hogy késeket és tőröket rejtsenek el a ciprus zöldjébe. Hú, milyen szerencsétlen vagyok.
Mennyivel szerencsétlenebb lennél, ha mindez nem derül ki, ha még most is szeretnéd a hálátlant.
Ha most is szeretném, hiszen szeretem.
Véred elálljon, sebed gyógyuljon, szebb légy, mint valaha, százszor szép madara.
Köszönöm. Köszönöm, drága barátom, hogy meggyógyítottál. Most már csak arra kérlek, vigyél haza engem. Itt már minek élnék tovább.
Szerény kívánság. Menjünk. És hogy mit tehetek még, azt meglátjuk. Meghozza majd az idő.
Százszor szép, kedves leányom! Atyád meghalt, a királynét, aki téged hosszú rabságban tartott, a nép megkövezte. Légy te a király, mert szépséged és jóságod, tisztaságod és tisztességed méltóvá tesz a birodalom trónjára.
Urak, én gyönge és fáradt vagyok, de ha ti úgy kívánjátok és a nép jónak látja, megpróbálok atyámhoz méltó királyokat lenni.
Ilyen szászorszép!
Köszönöm! Azonban van még egy kötelességem. Meg kell keresnem a férjemet, Deli királyfit. akit kék madárra varázsolt a gonosz tündér. Az uralkodásban ő lesz méltó társam és segítsége. Hamarosan visszajövök.
Maradj!
Magam megyek, ne kísérjen el senki. Jaj, mióta járom a világot, magam sem tudom. Mivé lettem, magam sem tudom. Ki ismerné meg százszor szépet ebben a gúnyában? Arcomat kendő rejti. Hátam meggörbült a zsáktól. Bizony, súlya van az aranynak, a drága kőnek, amit mind-mind az égszínkék madár hozott nekem. De tízennyit is cipelnék szívesen, hogy rajtuk megszerezzem Deli királyfi szabadságát.
Mi állatban vagy erre, lányom? Nehéz teherrel egymagadban.
De hogy vagyok én egymagamban, öreg anyám? Velem van a bánat, a nyugtalanság és a keserűség.
Ne sírj, ne gyötörd magad, lányom. Mondd el őszintén, mi bánt.
Deli királyfit siratom, akit madárrá változtattak miattam, és aki eltűnt, elhagyott. Őt keresem nappal és éjjel, gyalog vagy szekéren, tengeren, szárazföldön. De vajon, ha a föld egyik felén vándorolok, Deli királyfi nem a másik felén van-e? Mi történt veled? Nem vagy töpörödött és öreg, hanem szép és fiatal. És micsoda csillogó ruhád van? Ki vagy te?
Bőbáj tündér testvére vagyok. Amit ő elront, én helyre hozom.
Ó, segítesz nekem! Megmondod, merre találom meg az én kék madaramat?
Deli királyfi már nem madár. Nővérem Bűbáj visszaadta eredeti alakját, hanem még mindig nagy veszélyben forog.
Jaj.
Csak akkor maradhat ember, ha nőül veszi harcsát. De ne aggódj, eljutsz hozzá, és eléred célodat. Itt ez a négy tojás. Fogd, neked adom. Ha nagy bajba kerülsz, feltörsz egyet, és meg lesz, amire éppen szükséged van.
Nyolc nap, nyolc éjjel megyek már. Csak valóban Deli királyfihoz vezessen ez az út, és ne lenne itt ez az elefántcsonthegy. Olyan magas, és olyan meredek, és olyan síkos, hogy ember azon át nem hág. Itt fogok meghalni a hegy lábánál, és soha nem látom többé Deli királyfit. Ha feltörnék egy tojást, itt vagy-e, tündér? Segítesz-e csak ugyan? Aranykampók vannak a tojásban. Ha ezeket a kezemre és a lábamra erősítem, fel tudok mászni a hegyre. Milyen messzire látni innen a tetőről. Amott egy tó. Tükörből van. Körülötte legalább 6000 asszony, és mind olyannak látja magát benne, amilyen szeretne lenni. És körülöttük ugyanannyi férfi, azok is tükörből nézik az asszonyokat. Elő kell vennem a második tojást.
Mi két kis fehér galamb születvények.
és egy csepp kocsi. De növekedik. Íme, éppen olyan nagy,
hogy mint... kényelmesen beleülhetsz. Ülj be, százszor szép.
Galambjaim, kedves galambjaim, ha elvisztek Deli király udvarába, meglátjátok, nem leszek hálátlan. Ez hát Deli király palotája. Köszönöm, galambjaim, hogy idehoztatok. Most már egyedül kell tovább mennem. Isten veletek!
Ég veled! Jár szerencsével!
Eltakarom az arcomat, sárral maszatolom, hogy ne ismerjen rám senki. Ez a hatalmas kapu, az élet kapuja. Vagy a haláli. Kedves bátyám, mondd meg, hol láthatnám a királyt?
Látni akarod a királyt?
Igen.
És ugyan mit kívánsz tőletek is, szutykos? Eredj, mosakodj meg inkább. Nem méltó a te szemed arra, hogy királyt lássok.
Kedves néném, mondd meg, hol láthatnám a királyt?
A királyt akarod látni, te kis szutykos? Ha nem engednek be téged a palotába. De ha mindenáron látni akarod, holnap reggel erre kell menni a templomba harcsa király kisasszonnyal. Mert holnap lesz az esküvő.
Hé, hallod-e? Hova rohansz?
Ha holnap lesz az esküvő, akkor én holnap meghalok. De a holnapi napot még megvárom. Talán még nem késő. Talán fordulhat a kocka.
Hallod-e, te kis szutykos? Hová igyekezel olyan sebesen? Összepiszkítod a nász népet?
Hadd el, itt a király, majd eltűnik a sokadalomban. Már ott is van harcsa királylány mellett. Na nézd csak, a szemtelen.
Ki vagy te, hogy fenséges személyem közelébe merészkedtél? Ki vagy, hogy ide furakodtál aranyos trónusomhoz?
Kis szutykos a nevem, és nagyon messziről jövök, hogy ritka kincseket kínáljak neked eladásra. Nézd ezt a két karkötőt.
Csinos üvegholmi.
Ide adod 5 részgarasért? Mutassa meg hozzáértőnek, fenség. Aztán majd megalkuszunk. Deli király smaragd karkötője neked, csinos üvegholmi, te alávaló.
Nézd, királyfi, ezt a két csinos karkötőt megvegyem, tetszik?
Ez a két karkötő annyit ér, mint a birodalmam. Azt hittem, az egész világon csak egyetlen pár van belőlük. De lám, ezek ugyanolyanok.
Mit kérsz, kis szutykos a karkötőkért? De ne várj sokat.
Nagyon nehezen tudná ezt pénzzel megfizetni, fenséged. Én inkább más alkut ajánlok. Engedje meg, hogy egy éjszaka a királyi palotában alhasson. Ezért odaadom a smaragdjaimat.
Rendben van, kis szutykos.
Te nem tudod, amit én. Deli királyfi szobája alatt van egy terem. Ez a visszhangszoba. Azért nevezik így, mert olyan elmésen építették, hogy amit ott beszélnek, azt a király, amikor ágyában fekszik, tisztán hallja.
Na, ez itt a visszhangszoba, de ne csap lármát. Fölötte a király szobája van. Hadd aludjon a király, úgyis olyan rossz álmú.
Köszönöm. Most menj, hagyjál magamra. Köszöntlek, négy fal, sötétség, kicsi nyágy. Ti legyetek tanúi az én sóhajtásaimnak. Kék madár, égszínkék madár, király kisasszonyod vár. Vár, vár, vár. Hiába vándoroltam e hegyeken, völgyeken által. Mehetek, nem látom vissza már. választottad harcsa oldalán a trónt, mint a hűséget velem. És most itt sírok. Ezer gyötrelmekkel. Miért kellene? Mit tettem én, hogy hűtlenné lettél? Éheztem, fáztam, lábam kimarjult, hajam megfakult éretted, és te nem ismerted fel kis szutykosban százszor szépet, és éppen te vagy, ki rajtam nem könyörül. Pedig elsápadtál, mikor a karkötőket láttad. Tudom, nem felejtettél el még egészen, de harcsa gyűlöl. Fölkelt a nap, csattognak a madarak, de az én kék madaram nem keres engem. Ha hallotta, mit mondtam neki a sötétben, lehet-e olyan kegyetlen és közömbös, hogy felém se néz? Ha meg nem hallotta, mit csináljak, hogy mégis elérjen hozzá a szavam? Talán a harmadik tojás még segíthet. Kis aranyhintó, hat zöldegér, hát ti mind a tojásban lettetek volna.
Kis egérkéjünk,
sietsetek! Kis bábuk, aranyos kis bábuk a hintóban, varázslat ez!
Már jön is harcsa.
Úgy, kis egereim, vágtassatok!
Kis szutykos! Kis szutykos!
Igen.
Öt rész garast adok a hintódért, meg az egereidért.
Fenség! Még egyszer ott szeretnék aludni a királyi palotában. Semmi mást nem kívánok.
Jól van, te buta. Majd szólok az őrnek.
Na nézd csak, itt vagy már megint, kis szutykos. Aztán ne légy akkora zajjal. Ha felébred a király, csúnyán megjárhatod.
Ha felébred? Kék madár, égszínkék madár, király kisasszonyod vár. De te nem jössz, kedvesem, hiába sírok. Íme megint eltelt egy nap, és ha még tovább vársz, megtörténik a megbocsáthatatlan. Egészen elhagysz engem. Ne aludj, halálod lesz az álom. Gyere, oldozz fel mindkettőnket a varázslat alól. Elmúlt az éj, és itt a reggel, de az én kedvesem nem keres engem. Ha hallotta, amit mondtam neki, lehet-e olyan kegyetlen és közömbös, hogy felém se néz? Ha meg nem hallotta, mit csináljak, hogy mégis elérjen hozzá a szavam? Egyetlen reményem van még, az utolsó tojás.
Mondjak jövendőt, szép királylány! Kívánságot teljesül, csak légy ügyes, ravasz, mint a kígyó, és bátor, mint a saskesejű.
Egy pástétom, legfölül hat vadmadár, megsütötték, és mégis jövendőt mondanak.
Ha majd a királyfi felesége leszel, és álmatlanságba szenved, szedj össze a hegy aljából minden mogyorófüvet, amit találsz, főzd meg a teleholdnál.
Kicsi madarak, megsütöttek, ízletesen elkészítettek, s járatosabbak vagytok az orvostudományban, mint a legöregebb csodadoktor. Futok harcsához. Nektek nem tud majd ellenállni.
Hallod-e, kis szutykos? Ha a királyt nem bódítanánk el éjszakára mákonnyal, hogy aludni tudjon, te megörítenéd a sóhajtásaiddal, mert egész éjszaka nyögsz és suttogsz.
Ó, nem félek én attól, hogy megzavarom a király nyugalmát. Éppen ellenkezőleg. Talán ma éjszaka is ott alhatom. És ha megtennéd, hogy ma... Nem adsz a királynak mákonyt. Ez a sok igaz gyöngy és gyémánt mind a tiéd lenne.
No, jó, csak aztán ne siránkozz. És ne feledd, hogy mit ígértél a hozzád hasonló szegény embernek. Ám bár úgy látszik, hogy te nem is vagy olyan szegény.
Vigyázz, jön harcsa.
Mit csinálsz itt, kis szutykos?
Csillagászokat, zenészeket és orvosokat eszem, fenség.
Sáp! Én orvos vagyok. Minden betegséget és minden őrültséget meggyógyítok, kivéve a szerelmet.
Remek, esküszöm, ilyet még nem láttam. Ez kell nekem. Add ide, kis szutykos. Mit akarsz érte?
A rendes árat. Egy éjszakát a királyi palotában. Semmi egyebet.
Mit bánom, én aludj ott, ha tetszik. Bár nem tudom, minek az. Neked nem is érdekel.
Hallasz engem, Deli királyfi? Én vagyok százszor szép, a te százszor szépet. Eljöttem ide kis szutykos képében, és már harmadik éjjel sírok itt, hogy megtudjam, miért hagytál el engem. Annyit vártam rád, és te nem jöttél. Egyetlen éjszaka sem jöttél. Hogy választhattad harcsát mátkádul, én helyettem?
Nem.
Ó, már én sem vagyok szép. Szél elfújta, nap elfonnyasztotta szépségemet, még éretted vándoroltam, sivatagokon, tengereken át. Az idő engem se kímél. Csak a visszhang beszél, pedig én azért hagytam el országomat, hogy megosszam veled a trónt. Nélküled semmi sem vagyok, és ha nem hallasz engem most sem, meghalok.
Százszor szép, csak ugyan te vagy.
Én vagyok, kedvesem. Hát meghallottál végre. Végre áldott legyen a sötétség, amely visszahozott hozzá.
Vagy átkozott. Kegyetlen voltál azzal, aki imádott téged. Kiszolgáltattál engem ellenségeinknek.
Vádolsz! Nem te hagytál el engem. Egyetlen búcsúszó nélkül. Nem te választottad helyettem harcsát.
Lehet, hogy tévedtem. Lehet, hogy becsaptak mindkettőnket, kedves. De most már látni akarlak.
Neked tudnod kell, merre vezet ide az út. Kék madár, égszín kék madár, király kisasszonyod vár.
Százszor szép, csak hogy végre megtaláltalak.
Megtaláltál, de előbb elhagytál. Hogy tehetted ezt?
Mikor a ciprusfa ágai közt, ahol a fészkem volt, tőrök és kardok, kések és borotvák majdnem halálra sebeztek. Azt hittem, hogy te... Hogy te... Bocsáss meg nekem. Azt hittem, nem bírtad tovább a rabságot, és elárultál csak, hogy szabadulj.
Megérdemelnéd, hogy harcsa legyen a feleséged, ha ezt hitted rólam.
Az én reménytelen életem talán még a tiédnél is nehezebb volt. Bocsáss meg nekem.
Szeretlek. Tehát megbocsátok. De vajon mit szól majd Bűbáj, aki még hatalmával fogva tart?
Hol van Deli királyfi?
Hol van Százszor szép?
Az én tündék.
Az én varázslóm.
Most
és nem fél az igazság, a hűség erős, meg hátrál a gazság, s a szív jussa győz.
Az égszínkék madár. Dolnoá asszony meséjét hallották, kedves hallgatóink. Illés Endre fordítása alapján rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa. Zenét szerezte Vári Ferenc. A szereposztása következő volt. Százszor szép, Vencel Vera. Deli királyfi, Végvári Tamás. Harcsa, Jani Ildikó. Királyné, Tábori Nóra. Király, Solti Bertalan. Udvarmester, Budai István. Bűbáj tündér, Szende Bessi. Jó tündér, Orsolya Erzsi. Varázsló, Gáti József. Lány, Kondra Irén. Közreműködött Ágéva, Bálint György, Besztercei Pál, Dési Mária, Dévai Kamilla, Dömötör Erzsi, Gyapai Ivett, Izsóf Vilmos, Oszvald Marika, Rajna Mihály, Szlonka Márta, Temes Gábor, Vámos Ilona, valamint Zarka Csilla, Könyves Judit, Grünwald Katalin, Károly Katalin, Orosz Ágnes, Vavrik Gábor, Stefán Zoltán, Lénárt István, a rádió gyermekstúdiójának tagjai. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarából alakult kis együttest Sebestyén András vezényelte. Zenei munkatárs Takács György. A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsanna készítette, a rendező munkatársa Vasari Balog Miklós és Bódog Pál, a dramaturg Szabó Éva volt. Rendezte Csajági János.
A Mese Rádió változata 1979-ben készült, és utoljára 1980. március 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Még a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19:35-kor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.